holttengeri tekercsek. 1947 tavaszán egy fiatal beduin legeltette nyáját az akkoriban palesztin brit mandátumához tartozó holttengeri északnyugati partja felett, ott, ahol a sziklák számtalan barlangot rejtenek. Mohamed az egyik elkóborolt kecskét követve bemászott egy nyíláson, és a sziklák között egy kb. 1-2 méter széles, 7-8 méter hosszú, 4 méter magas üregben találta magát, ahol 8 sértetlen és rengeteg törött agyakorsót talált. Később a szakszerű vizsgálatok kimutatták, hogy a napfényre hozott darabok legalább 40 cserépedényből származnak, de hogy mennyi lehetett közülük teli és mennyi az üres, az ma már nem rekonstruálható. A fiú kissé megijedt, ezért néhány barátjával együtt csak másnap tért vissza a helyszínre. A mindegy 60 cm magas, 25 cm széles edényekből textilbe csavart iratkötegeket húztak elő. A legelsőben 3 bőrtekercs pihent. Ez a szétmálott vászonba csomagolt írás lett az első holttengeri tekercs, korunk egyik legnagyobb régészeti felfedezéséből. Innentől vált a történet egyre ellentmondásosabbá. Az időrend máig bizonytalan. Annyi bizonyos, a beduinok pénzé kívánták tenni a friss szerzeményüket, rövidesen eljutottak egy Kandóbece nevű keresztény régiségkereskedőhöz, aki meg is vette azokat, hogy másnap másodmagával tovább kutathasson a hűs, kumráni barlangokban. Felfedezésüket elmesélték Mar Jeshua Samuelnek, a jeruzsálemi Szír Jakobita egyház fejének, akinek fogalma se volt, mi állhatott a kéziratokban, mégis megvásárolt néhányat, így kötötte ki azok végül a Szent Márk kolostorban. Páratlan ókori emlékre bukkant az emberiség, az elsőként felfedezett írások közül jó néhány ma a jeruzsálemi Izrael Múzeum különálló szárnyában tekinthető meg. A politikai helyzet azonban közbeszólt, az időtájt alakult meg az új zsidó álom, a határok igencsak mozgásban voltak, nehezen haladt előre a kutatás. Annyit azért sikerült kideríteni az addig előkerült tekercsekről, hogy váratlan és óriási felfedezésről van szó, hiszen a leletanyag Jézus, illetve Heródes korából származik. Hatalmas jelentőséggel bírt a Biblia kutatás szempontjából, bár számos vitát generál azóta is a tudósok és az egyház között. A hírről 1948. áprilisában értesült a világ, éppen Izrael megalakulásakor. Az első hivatalos régészeti expedíció 1949. januárjában indulhatott Qumránba. A tekercseket az ősi palesztin vallási szektával, az eszénisokkal azonosították. Az ezt követő években nagy üzletté vált a kéziratok adásvétele, a töredékek csempészése, kereskedelme hatalmas méreteket öltött, hamisítványok is elterjedőben voltak, a korzűr zavara nem akadályozhatta meg a történéseket. A rendőrfőnök Mar Samuel az USA-ba vitte becses tekercseit, egy kisebb vagyonért szándékozta ott értékesíteni azokat, sajnos ekközben az enyészet folyamata lassan visszafordíthatatlanná vált, félő volt, elvesznek számunkra. Mi sem bizonyítja jobban az egyre gyarapodó leletek nagy horderejét, mint hogy 1954. júniusában az amerikai Wall Street Journal egyik eldugott hirdetésében megvételre ajánlott néhány eredeti tekercset. Eladók Krisztus előtt 200-ból származó bibliai kéziratok. Eszménynyi ajándék magánszemélytől vagy csoporttól bármely oktatási és vallási intézmény részére. Különös volt, mintha Tutankhamon híres aranymaszkját kínálták volna eladásra. Yigael Yadin izraeli régészhez is eljutott ez a hír, Samuel 4 tekercsért titokban 250 000 dollárt fizetett tudóstársaival összefogva, ezt azonban csak jóval később hozták nyilvánosságra, mi alatt javában már munkálkodtak megmentésükön és megfejtésükön Jeruzsálemben. Az 50-es évek közepén a Jeruzsálemi Palesztin Régészeti Múzeum pincéjében egy másik régész csoportnak alakította ki egy primitív tekercsműhelyt, ahol a 4-es számú barlangból előkerült több száz töredéklelet várt elemzésre és csoportosításra, ez az 50-es évek végére úgy, ahogy sikerült is. Azonban a kiszolgált helység, azaz a tekercsterem, az időjárási viszonyok figyelmen kívül hagyása, a silány felszerelések, a munkához való elégtelen hozzáállás, mind felbecsülhetetlen értékű kézadatokban tettek kárt, több darabja is szétfoszlott, megsemmisült. A további vizsgálódáshoz szükséges pénzt több töredék elárusításával szerezték be, így kerülhettek azok a világ számos egyetemének laboratóriumába. További találós kérdéseket vetnek fel az archeológiai kutatások. Miért és mikor helyezték el a tekercseket a barlangokba? Mi a kapcsolat az ősi település, Qumrán és a korsokat rejtő sziklaüregek között? Sokan kézenfekvőnek tartják a feleletet. Az egykörű település lakói, az eszénusok rejtették el a könyvtárukat a sziklák közé, mert a lakóhelyüket valamiféle pusztulás, minden bizonnyal a rómaiak előrenyomulása fenyegette. Ezért is meglepő, hogy némely tekercset gondosan vászonba csavartan dugtak a korsókba, aztán légmentesen lepecsételték azokat, míg másokat csak egyszerűen polcokra helyezték, ezek szétmorzsolódtak, csupán apró darabkák maradtak fent belőlük. Eredetileg összesen 11 kumrán ősi városához közeli barlangból hoztak fel legalább 900 héber, arám, valamint görög nyelven írt kéziratot. Ezek az ősi írományok olyan fontos gondolatokkal foglalkoznak, mint a világ jövője, a kinyilatkoztatás iratai, a kinyilatkoztatás iratait magyarázó kommentárok, a közös imádságok, a közösség rendjét, bölcsességét, tudását leíró szövegek, a gonoszság kérdése, a titkos ismeretek jegyzéke, a szent írás jelentése, vagy éppen Izrael miben léte. Tartalomtól függően külön névvel illettek bizonyos tekercseket. Létezik templomtekercs, háborús tekercs, Habakuk könyve, Noé könyve, Genezis. Sok bennük a közösségi életre vonatkozó útmutatás, szabályzatok, kommentárok, egyéni és csoportos himnuszok, parafrázisok. 2000 éves civilizáció csírái rejlenek ezekben a különleges dokumentumokban, bár megtalálások óta értelmezési viták keresztüzében állnak. A tekes töredékek rengeteg kézen forogtak már szerte a világon, az pedig, hogy általános konszenzusra képesek-e jutni az illetékesek valaha is, azt bizony csak a jövő döntheti el. Addig is úgy kell tekinteni erre a kirakós játékra, mint alapra, amelyre építkezve előbb-utóbb értelmezhetőek lesznek a zsidóság és a kereszténység létrejöttének titkai, valamint az azok előtti vallási irányzatok. 2017. februárjában jelentette be a Héber Egyetem, hogy újabb barlangokat fedeztek fel, a 12-et. A barlangban számos olyan tárgyat találtak, amelyek egyértelműen arra utalnak, hogy ebben a barlangban is tekercseket tároltak, mielőtt kifosztották volna. Néhány fontos kézirat az ásatásokról. Az egyes számú barlangból került elő a közösségi szabályzat, mely rítusok és szabályok gyűjteménye, a tennévalók felsorolása. Az egyes és a négyes barlangban találtak rá a háborús tekercs darabjaira, benne csupa taktikai és stratégiai útmutatóval háború esetén. A hármas barlang legfontosabb lelete az 1952-ben előkerült, két darabból álló, erősen oxidált állapotú résztekercs. Valószínűleg a jeruzsálemi templom kincseinek rejtek helyét írja le, ciszternákat, barlangokat, sírhelyeket, kőhalmokat, amelyeket a rómaiak Krisztus után 68 körüli támadásai elől melekítettek ki. Leltárszerűen sorolja fel a kincs 64 lelőhelyét, 26 tonna ezüstöt, 65 tonna aranyat említ, ám szakrális és szimbolikus jelentősége messze felülmúlja az anyagi értékét. Tartalmának közzétételét évekig szándékosan késleltették, ma sem tudható mennyi belőle a valóság, minden esetre a kincsnek nyoma sincs. A tekercs otthona ma az Ammani Régészeti Múzeum. A kettes számú barlang fogja volt a templom tekercs, mely a jeruzsálemi templom tervezésének, illetve építésének kézikönyve, valamint tartalmazza az ott alkalmazható szertartások részleteit. Krisztus idejére datálható a készítése. A legjelentősebb bibliai témájú tekercs a 7,5 méter hosszú Ézsaiás tekercs, míg a templom tekercs a leghosszabb a maga 9 méterével, ezek elkészítéséhez elengedhetetlen volt a magas szakértelem. A cserzett kecske, birka és szarvasbőre madártollal és szénalapú festékanyagú tintával írtak. Ezen kívül még papíruszsákokból készült papírokat, pergamenteket is használtak. Egy némely szöveg szép, szabályos formában, mások viszont hanyagmódon kerültek rá. Igen rejtélyes a kéziratok tartalmának változatossága, ezért egyre szélesebb körben kezd létjogosultságot nyerni, hogy ezeket alig ha vethették papírra egyes egyedül Qumránban. Ez a különbözőség számos egyéb származási helyre enged következtetni. Elfogadott, hogy a tekercseket 95%-ban más és más személyek írták, a bennük rejlő események pedig a makkabeusok korától, a Krisztus előtt második századból, egészen Krisztus után első századig bezárólag zajlottak. A szövegeket két csoportra osztják. Az egyik a bibliai, a másik pedig a nem bibliai témájú irodalom, amit szektás anyagnak is szokás nevezni. A bibliai szövegek teljesen ártalmatlanok. Vitára nemigen adnak okot, nincs gyökeresen új fejlemény bennük, minden ismerősnek hat. A jelentősebb fordulat mindenképpen a szektás anyagtól lenne várható, Már ha közkincsé tennék az értelmezésüket, és nem altatnák el a bibliakutatók az irántuk való érdeklődést, így mint érdektelent nem is olyan fontos közzé tenni. És mint minden titkolt dolog, ez is felettébb gyanús. Persze érthető a némasági fogadalom, hogy a tekercsekkel foglalatoskodó személyek között a keresztény szemlélet dominált, és uralkodik ma is, akik titkos szövetségre léptek egymással, attól tartva, hogy egyfajta robbanóanyagot birtokolnak, mely egyetlen apró, meggondolatlan érintésre felrobbanthat a kezükben, és megint kathatja az erős pilléreken nyugvó kereszténységet. Azonban nem mindenki ilyen lojális az üggyel szemben. Edmund Wilson, egy gátlástalan amerikai irodalmár, a kívülálló merészségével vizsgálódott a kéziratok szövevényében, és rá is bukkant valamire, amit először 1955-ben publikált. Furcsálta, hogy a szakértők mennyire távol akarják tartani a tekercseket a zsidó és a keresztény tanoktól, mennyire óckodnak a rávilágítani a nyilvánvaló összefüggésekre. Wilson szerint az ember bizonyos idegességet észlel, valamiféle húzódást attól, hogy a dolgokat történelmi perspektívába helyezzék. Az 50-es évek médiavilága botrány szimatolt a dologban. A szalagcímek a bibliai szövegének kényszerű és megváltoztatásáról szóltak, de erre érdemben csak 2001-ben érkezett válasz, amikor a Vatikán felhatalmazta katolikus teológusok és történészek egy nemzetközi csoportját, hogy kezdje meg a jeruzsálemi biblia szövegének revízióját. Wilsonnak kétségtelenül nem voltak aggályai, hogy a tapintatosan is, de közzé tegye vágyait. A Qumráni kolostor sokkal inkább, mint Betlehem és Názáret a kereszténység bölcsője. Az irodalmár ezzel és ehhez hasonló kijelentéseivel a kétkedés magvait hintette el, majd félreállt, de követői már a sarkában loholtak, és máig meg nem nyugszanak, pedig igencsak ingatag talajon mozognak. Az ilyen követő volt John Marco Allegro, brit régész is, aki 1953-tól kezdve maga is részt vett a jeruzsálemi tekercsek tanulmányozásában, a kulisszák mögött dolgozott. Értekezéseiben nem akceptálta a kereszténység eredetét elfogadó irányvonalakat. Tévé és rádió műsorokban szembe ment ezekkel a skolasztikus dogmákkal. Az utolsó vacsora történelmi alapja és a mi atyánknak, valamint az új szövetségi tanításoknak legalább egy része az egykori qumráni közösségnek tulajdonítható. Wilson, Allegro és híveik titkolózással, szándékos időhúzással, hamisítással vádolták meg a tudósokat, erre a vallás a legvilágiasabb módszerekkel próbálta meg lejáratni őket. Allegro egészen az 1988-as haláláig ragaszkodott álláspontjához, és bár az egyház személyében végig szálka maradt, ő sosem akart háborút szítani ellenük, igaz így is folytatódott a nemzetközi csetepaté, mely az újságok hasábjain csúcsosodott ki. Szenvedélyes hangulatú cikkek váltogatták egymást. Keresztrefeszítés Krisztus előtt, és hasonló hangzatos címekkel jelentek meg a lapok akkoriban, a botránya küszöbön állt. Ez persze olaj volt a tűzre, a zsidó és a keresztény hit vezetőinek cáfolataitól volt hangos a korabeli sajtó, az egyház kikelt magából, felháborodva figyelte, miként sértették meg Jézus egyedüliségének eszméjét. Jobban megrázta az eset a kereszténységet, mint annak idején az iszlám térhódítása. Az igazság azonban csak is a teljes leletanyag nyilvánosságra hozatalával lenne elérhető. Ez azonban félő, még eltart egy ideig, mint ahogyan ez a következő papi idézet is jól példázza. Semmilyen körülmények között nem fogok engedélyt adni egyetlen izraeli funkcionárusnak sem, hogy hozzáférhessen a régészeti múzeum törvényesen őrzött leletanyagához. Izrael polgárai semmiféle követeléssel nem állhatnak elő a múzeum anyagát illetően. A 90-es években odáig fajultak a dolgok, hogy bírósághoz kellett fordulni az azonnali közbelépésért. Sokan szerették volna, hogy bárki hozzáférhessen a tekercsek eltitkolt részeihez is, melyet kisajátított magának a velük foglalkozó elfogult tudós csoport. Az újabb szitok hullám csak nehezen akart csillapodni. A sajnálatos bulvár szenzáció ugyan ma is néha felfeltör, ám a tekercskutatás mégiscsak nagyban hozzájárult az emberi tudás kiszélesítéséhez, újfajta módon kapcsolta össze a héber biblia és az új szövetség kutatást. Számos aggály merült fel a judaizmus lényegét és kereszténység kialakulását illetően. Az ősi szövegek feldolgozását jelentősen felgyorsította a modern technika, a lézeres nyomtatás, az elektronika fejlődése. A digitális fényképezés és a több spektrumú képfelbontás láthatóvá tett, a korábban ismeretlen szövegeket is kapott papíruszokon, bőrdarabkákon. A holttengeri tekercsek forradalmi változásokat hoztak a zsidó történelem tudomány területén. A bibliakutatás során eddig használatos terminológia alaposan felborult az iratoknak köszönhetően. A kumráni tekercsek hagyatéka a kereszténység kialakulásának háttere is új megvilágítást kapott, ugyanis például Krisztus személyét egyetlen egy mondat sem említi a kéziratokban, legalábbis az eddig publikáltakban. Netán még az is bizonyításra kerülhet, hogy maga a kereszténység régebbi, mint Jézus? Igencsak eretnek gondolat, mely alapjaiban változtatná meg a legtöbb keresztény teológia alaphittételét, miszerint Krisztus Isten földi megtestesülése volt emberi alakban. A szövegek több vonatkozásban is egybeesnek a megváltó egyes tanításaival, vagyis adódik a logikus feltételezés, miszerint ő ismerte az ítélt esszénus közösséget, saját tanításait is tőlük merítette. Végezetül adódik a kérdés, miért van annyi titkolózás, manipuláció tekercsek körül? Az egyház miért bonyolódott bele a feje búbjáig a kutatásba? Miért hajtogatják, hogy azok nem többek, csupán régi iratok másolatai? Miért élveznek a tudósok monopóliumot ebben az ügyben? Miért csak rendkívül lassan csevegtetik az információkat? Miért tartják vissza a tekercsek keletkezési időpontjának közétételét, amikor azok sok mindenre rávilágítanának? Talán mert kissé kínos volna a dátum? Az újtól való félelem, a ragaszkodás a tévedhetetlenség illúziójához mind lassítják a megoldásokhoz vezető rögös utat, az előítéletek sorompót állítanak a friss gondolatok előtt, de reménykedhetünk benne, hogy a sorompó nincs berozsdásodva, a bakter előbb-utóbb megvilágosodik és teljesíti kötelességét.